Szeretettel és örömmel hirdetem, hogy a keresztség sákramentuma által a mai istentiszteleten gyülekezetünk legfrissebb tagjaként köszönhetjük Molnár Mátét, és talán a legfiatalabbat is. Isten gazdag áldását kérjük ő rá, szüleire, keresztszüleire, mondd is elő, szeretete legyen jelen, Krisztus ígérete szerint mindig az ő életében, és vezesse őt felnövekedésében és útjain. Áldjon meg, szenteljen meg, erősítsen meg, igazítson meg, bátorítson bennünket a Szent Háromság Isten, az Atya, a Fiú, a Szentlélek, a Szent Háromság közössége és a szentek, a gyülekezetek, az egyház közössége ezen a mai Isten tiszteleten. Amen. Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Mindenható Úrunk, Istenünk, köszönjük. Köszönjük ezt a vasárnapot. Köszönjük az elmúlt hetet, hogy vasárnapról vasárnapra gondviselő szereteted velünk van. Hogy közben, miközben dicsőítünk téged, hát a feltámadásod ünnepén, egy-egy vasárnap, amikor az első vasárnap hajnalán a tanítványok a sok fájdalom, sok gyász, sok kérdés és kétség után nyitott és üres sírt találtak, és ennek öröme beragyogta az életüket, hogy hitük később megerősödjen a Krisztussal való találkozásban. És miközben ezt minden vasárnap a szívünkben rejtjük, hogy belül annak fénye átvilágítson minden gondot, aközben te is munkálkodsz. Rendezed az életünket, bár néha nem látjuk. Úgy igazán nem tudjuk átlátni a te akaratodat és cselekedetedet, de hisszük és tudjuk. És tudjuk azt is, hogy minden mozzanat és minden történés közben és után találkozhatunk veled. Mint egy megelőlegezve azt a hatalmas, nagy találkozást, amit majd akkor fogunk megélni, amikor te visszajössz, és az igazi királyságot, azt a valódi birodalmat és országot, amiben csak öröm van, mert te is ott vagy, felépíted. Kérünk, hogy ebből fénysugarakat, erőt, reménységet árasz. Ezen a mostani Isten tiszteleten is, hogy megtört, eldőtört életünk a lábad előtt megerősödhessen. És hogy fel tudjunk állni újra, el tudjunk indulni útjainkra, hogy hirdessük minden utunkon és minden cselekedetünkben a te hatalmas szeretetedet, szabadításodat, megszentelő akaratodat. Jézus Krisztus nevében kérünk, Atyánk, hallgass meg minket. Amen. Szeretett testvérek, Istenünk hozzánk szóló igéje Máté evangéliumából szólal meg és keresi a mi szívünket ezen a mai Isten tiszteleten. Máté evangéliumának 9. fejezetéből a 35. verstől a 38. versig bezárulnak. Jézus bejárta a városokat és a falvakat mind, tanított a zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát. Gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget. Amikor látta a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elesettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Ekkor így szólt tanítványaihoz. Az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásba. Amen. Kedves testvérek, sokszor, sokféleképpen szólt már az evangélium arról, hogy mit kell és hogyan kell az ember életében meglátni és megláttatni. Ebben az évben különösen sokszor. Ezért én vagyok a bűnös. Valahol a hegyi beszéddel kapcsolatban azt helyezte Isten a szívemre, hogy figyeljünk oda ebben az évben egy kicsit magunkra, belülre, a lelkünkre. És sok üzenet között a Máté evangéliumának 5., 6. és 7. része, ami nem más, mint életprogram, mint lelki gondozás, nem más, mint életképek, felvételek egy nagyszerű országról, amelyet mennyek országának hív Máté, Lukács, Márk, Isten országának, amit Isten maga Jézus Krisztusban hozott közénk. Isten országa közöttetek, bennetek van, mondja Pál. És ezt úgy tudjuk meglátni és megérteni, úgy tudjuk megérezni, és úgy tudjuk elmondani, körülírni, hogyha figyelünk az evangéliumban Jézus Krisztus szavaira. És ezen belül is ugye a metanoia, a megtérés az elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy az ember ezt ne csak lássa, pontosabban ne csak nézze, hanem meg is lássa. El kell gondolkodnunk, meg kell értenünk Istent, meg kell értenünk belül. Valahol olyan ez, mintha arra kérnének bennünket, hogy tartsunk egy előadást mondjuk az atomfizikáról. Tartsunk egy előadást bármilyen jellegű tudományos területről, csillagászatról, nyelvészetről. Mondjuk norvégul. Nem tudom, ki az, aki itt közülünk tud norvég nyelven. Annak idején a vikingekkel még voltak kapcsolataink, amikor az ukrajnai, oroszországi sztyeppéket jártuk, és a kijevi fejedelemséget is kormányoztuk. De azok az idők elmúltak, a norvégok manapság már az olajmezőikről híresek, és irigykedve nézünk rájuk, hogy tudnak Európai Unión kívül egy virágzó országot fenntartani. Persze, nem tudom norvégul, én sem tudok. De életbevágóan fontos lenne megtartani ezt az előadást, ezért először meg kell tanulnom norvégul. Elkezdem tanulni a nyelvet, sajnos én olyan vagyok, hogy nagyon messze áll tőlem a leülök és tanulok stílusú nyelvelsajátítás. Abban mindig elaludtam. Az első oldal után lefejeltem a könyvet, vagy a számítógépet. És nagyon nehéz volt belém verni a különböző nyelvtani szabályokat. Egyszerűen nem ment. Csak nagy kinkeserves módon. Aztán, amikor egy-egy nyelv közegbe kerül az ember, bármilyen közeg az, amit éppen tanult, vagy lehet olyan is, amit nem tanult, ragad rá. Mert ott van mellette az az ember, aki azt a nyelvet beszél. Látja a gesztusait, a mozdulatait. Valami látens, titkos módon egyfajta másodlagos kommunikációs csatorna is nyílik, és jobban ért az ember, és nem alszik el. És megtanulja a nyelvet. Tehát meg kellene értenünk, együtt kellene élnünk a norvégokkal, vagy a svédekkel, vagy bármelyik nemzettel ahhoz, hogy igazán tudjuk azt a nyelvet. És aztán még ott van a tudomány is, amit nem tudunk, csillagászat, vagy a geofizika, amiből előadást kell tartsunk, és azt is el kell sajátítsuk. Azt már lehet magyarul, de nem biztos, hogy meg tudjuk érteni, értetni magunkat a másik nyelven. Nem véletlen tehát, hogy annyit beszéltünk Isten és az én személyes kapcsolatomról. Már biztos mindenkinek tele van a hócipője azzal, hogy már megint velem kell foglalkozni. Már megint Isten személyesen kér engem, hogy én értsem, halljam, fogadjam be, és közöljem őt. Miért nem foglalkozunk a szomszéddal? Vagy a másik egyházközséggel? Vagy miért nem foglalkozunk felekezeteinkkel, evangélikusokkal, baptistákkal, pünkösdiekkel? Beszéljünk már egy picit róluk is. És miért nem foglalkozunk a politikával, a nem hívőkkel, a kívülállókkal? Rájuk is rájuk férne egy kis evangélium. Őket is kéne valahogy motiválni. Mindig mi vagyunk a középpontban, mindig minket ér el az az ostor, amiről Jézus Krisztus egyszer, amit Jézus Krisztus egyszer használt a templom megtisztítására. Sajnálom, sajnos az az ostor is csak azokat érte, akik éppen bent voltak a templomban. A megtérésre hívó szó az igenis azokat éri el, akik a templomban vannak. De nem olyan rossz ez. Aki egyszer átélte, aki már megtapasztalta Isten hívó szavát, az tudja, hogy miről beszélek. A többiek pedig vágyjanak rá, mert nagyon jó Jézus Krisztussal közösségben lenni. Elérkeztünk hát odáig, hogy azt mondjuk, hogy eleget hallottunk már arról, hogy minden rendben van-e velem? Hogy én megtértem-e? Hogy én odaáldoztam-e égő áldozatul az életemet Krisztusnak? Befejeztük. Nem fogunk többet erről így beszélni. Menjünk tovább egy kicsit. Máté evangéliumából a 9. fejezet 35. versétől a 38. verséig terjedő igeszakasz Jézusról beszél. Jézusról és valami más sokaságról. Egyrészt elmondja, hogy Jézus mit csinál, elmondja azt, hogy hirdette a mennyek országát, tanított a zsinagógákban, gyógyított betegségeket, erőtlenségeket, gyógyított, és aztán látta a sokaságot, hogy elgyötört és elesett, és megszánta őket, és így szólt a tanítványokhoz, ez a másik sokaságot, most másról lesz szó, nem úgy lelkizünk magunkkal meg Jézussal, hanem mondjuk most Jézust meg valaki mást nézünk meg, és azt mondja, hogy az aratnivaló sok, a munkás meg kevés. Kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásba. Hogy kapcsolódunk ehhez mi? Talán elérkezünk odáig is. Először azonban nézzünk két perspektívát magunkat, és nézzük ezt az igét. Átadtuk az életünket Krisztusnak. Átadtuk az életünket Istennek. Azt mondtuk, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Pál apostol egy minta. Zsidó minta, és mint ilyen nem tökéletes, de vajon melyik az? Alapvonalai azonban minden egyes ember életében fellelhetőek és fontosak. Vagyis Pálnak egy nagyon mély, nagyon távoli Krisztustól való elszakadástól kellett odafordulni a Jézushoz, önszántából tette, és ezt mindenkinek az életében meg kell tenni. De miért történt ez? Miért kell Isten felé fordulni? Miért szólít az Isten? Miért hív? Mire való a megtérés, mire való a kegyesség, mire való a templomba járás, mire való a keresztény hit, mire való egyáltalán ez az egész? Ön célú? Vajon azért van ez, mert Istennek van egy új játéka, egy új élő játék, amivel játszik, és azt mondja, hogy ennek a játéknak a címe, hogy mentsd meg az embereket. És ilyen mondjuk first person shooteres módba megy és megmenti az embereket. Vajon azért van ez, hogy engem, téged, őt, őket, minket megmentsen az Isten. Ezért is. Mert azt mondja Jézus, hogy azért jöttem, hogy megmentsem, megkeressem, ami elveszett, és megmentsem azt. Máté evangélium a 18. fejezet, vagy a Lukács evangélium a 10. fejezet, 19. fejezet, 10. verse erről beszél. Az emberfia azért jött, hogy megkeresse, és megmentse azt, ami elveszett. Tékozló fiú történetében arról hallunk, hogy azt mondja az atya, ez az én fiam, aki elveszett és megtaláltatott, aki meghalt és feltámadt. Jézus pontosan azért jött, hogy a 99 meglévő bárányhoz azt az egyetlen egy eltévedt bárányt megtalálja. Azért jött, hogy ha elvesztünk, akkor utánunk nyúljon, és megszabadítson bennünket. Ez így igaz. Azonban ez az igazságnak csak az egyik része. Mert akkor ez tényleg öncélú lenne. Akkor úgy képzelnünk kell Jézust, mint hogyha egy nagy ember tó partján állna egy pecabottal, és akkor úgy húzná ki az embereket a gödölből, a tóból, és akkor úgy maga mellé ültetné körbe, hogy jaj, de jó, hogy te most már megszabadultál, te most már megmenekültél, te most már nyugodtan ülhetsz vasárnaponként a templom padokban, és ennyi. És akkor milyen jó dolog ez így, szép a kép, Jézus pecázik, mi megnézzük. De vajon, hogyha látunk valakit, aki szeret horgászni. Fiúk szeretnek horgászni, általában a fiatal fiúk is, az idősebb fiúk is, a még idősebb fiúk is, és a legfiatalabb fiúk is. Hogyha látunk valakit horgászni, és látjuk, hogy milyen ügyesen fogja ki a halakat, akkor nem támad a kedvünk nekünk is pecázni. A lányok bólogatnak, hogy nem, de a fiúk valószínűleg azt mondják, hogy igen. Mi is szeretnénk. És akkor megkérdezik tőle, nem hoztál még egy botot magaddal? Nincs véletlenül valami, amivel mi is csatlakozhatnánk hozzá? Mi is szeretnénk átélni ezt az élményt? Mikor Péter beengedi Jézust a csónakba, és azt mondja, hogy ám már megint van egy prédikátor, aki nagyon szép, nagyon jó dolgokat mond, biztos igaz is, de nekem már 7:30 le kéne feküdnöm, hogy a következő este tudjak ismét menni halászni, hiszen enni kéne valamit a családnak, és ma este nem fogtunk semmit. De azért hallgassuk végig, amit mond ez a Jézus, biztos nagyon sokat tanult. Nem tudták, hogy egy ács fia, vagy hát ha tudták, hogy egy ács fia, akkor is arra gondoltak, hogy hát itt valami nagyon menő vállalkozónak lehet a fia, hogy ilyen neves emberekkel taníthattatha Jézust, mert ő nagyon okos dolgokat mond. Aztán Jézus beleszól valami olyasmiben, amiben sem nem egy teológus, sem nem pedig egy ács, aztán végképp nem ért. Menj a mélyre, és vesd ki a hálót újra, nappal. És amikor az ács teológus szavára Péter kiveti a hálót, akkor megdöbben. Mert megmenti Jézus az életét. Enni ad a családjának. Helyre rakja az egzisztenciáját. És helyre kerülnek a teológiai gondolatok is, amiket kicsit álmosan, talán éppen bólogatva hallgatott ott a csónak hátuljában, hogy mit is kell csinálni akkor, hogyha engem megbántanak, megbocsátani. Hányszor is? 70-szer? 7-szer? Vagy mit is kell csinálni akkor, amikor az embernek már éppen kilátástalan az élete? Hogyan is kell imádkozni? Hogyan kell élni? Hogyan kell reménykedni? Hát ez mindig szép és jó, de nekem halászni kell. És aztán, amikor megtörténik, akkor helyére kerülnek a teológiai gondolatok, hogy milyen az Isten. Nem olyan, amilyennek képzeltük. Szerető. Végtelenül jóságos. És igazságos. És örömteli vele lenni, mert lehet fogni még halakat is. És azt mondja neki Jézus, hogy Péter, gyere velem, én most már emberhalásszá teszlek téged. Menjünk együtt. Van botom a számodra is. Te neked is van lehetőséged átélni azt, amit én is átélek, mert testvérek, Jézus, amikor látta az embereken, hogy figyelnek, hogy valami megmozdul bennük, az egy óriási élmény. Amikor egy-egy emberen látom, hogy hosszabb beszélgetés, vagy több idő együtt töltése után, amit az evangélium körül töltünk, beszélgetünk Krisztusról, valami megmozdul benne. Felnőtt konfirmációkon, amikor látom, hogy nyílnak a szívek, nyílnak a szemek, alkalmasint is, az is előfordul, hogy itt találkozunk többször, vasárnapról vasárnapra, az nekem óriási öröm. Amikor elküldünk egy embert a kúzióra, és visszajön, és azt mondja, hogy hihetetlen. Szeretnék én is halászni. Szeretnék aratni, mert az egy másik kép, de ugyanarról szól. Munkás akarok lenni, mert az aratnivaló sok, a munkás kevés. Hát itt erről van szó. Nem pusztán arról, hogy engem akar megmenteni az Isten, megment, biztos lehetsz benne. Ha eddig nem hitted, újra mondom, én is kaptam, higgyed, az Isten megment. Az egyik legnagyobb délbaptista evangelizátor, Amerikában Paul Washernek hívják, rendkívül erőteljes igehirdetései vannak, és a gyülekezete óriási. Ugyanakkor missziós körutakat tesz, egyébként misszionárius volt, most pedig evangelizátor és gyülekezeti lelkipásztor. Mindent csinál. Közben családja van, gyermeket nevel. És megkérdezték tőle, hogy honnan van ez az erő benned? Mi a titkod? Hogy tudod így összerakni az igéket? Hogy tudod így láttatni Jézus Krisztust? Ugye, amikor Pál írja a Galata belieknek a levelet, akkor azt mondja, hogy úgy írtuk le nektek Jézus Krisztust, minthogyha közöttetek járna. Minthogyha itt lenne, itt ülne, itt állna veletek együtt ebben a templom térben. Minthogyha a konyhában együtt forgolódna veletek, és együtt enni a vacsorátokat. Mint hogyha a munkahelyen együtt fénymásolna, és együtt pötyögtetné veletek a számítógép klaviatúráját. Mondja Pál a galatabelieknek, hogy úgy írtuk le nektek Krisztust. És most mit csináltok? Törvénykeztek? Szóval, amikor az ember így tapasztalja meg Jézus Krisztus jelenlétét, akkor óvatlan az inger, az érzés, hogy erről beszélni kell. Ezt valahogy át kell adni. És mikor Vasert megkérdezték, Pólt megkérdezték, hogy ez hogyan megy neki így, ilyen elemi erővel, akkor azt mondta, hogy nincsen teológia, nincs mögötte semmi titok, egyetlen egy dolog van mögötte, engem megmentett az Isten. Elmondta, hogy egyik reggel az öltönyében, a hányásában ébredt föl a WC-je padlóján. És mikor belenézett a tükörbe, akkor megkérdezte magától, ez vagy te? Ez te vagy? És elővette a Bibliáját, és azt mondta neki a Szentírás, hogy majd én megmutatom, hogy mennyit kell szenvedjél értem. És aztán még sokszor szólt hozzá az Isten az igén keresztül, és megváltoztatta az életét, és elindult egy olyan úton, amelyen emberek ezrei, milliói hallják meg általa Krisztus hívó szavát. De nem kell itt ilyen evangelizátorokra gondolni, hiszen mi pedagógusok, munkások, tanárok, orvosok, lelkészek, kétkezi munkások, Sokféle helyről jöttünk, politikusok is vannak. Nekünk lehet, hogy másképpen, de ugyanígy lehet átadni az evangéliumot. Például a délkörői ébredés egyik nagyon érdekes része az, hogy az ottani protestáns presbiteriánus gyülekezetekben az ottani orvosok, azok ügyeletet tartanak a gyülekezeti házakban, templomokban. Olyan ügyeletet tartanak, ami ügyeleti idő alatt ingyen vizsgálják, és ingyen adják az orvosi tanácsokat az embereknek. Tehát, ha például te orvos vagy, és egyébként a TB biztosította emberek, és a hivatásos és a hivatalos munka között és mellett egyszer látod, hogy tehetsz valamit úgy, hogy Isten dicsőségére, és megteszed, akkor már Krisztust szolgáltad. Egy gyülekezeti tag írta le egyszer a következő eseményt, szívműtétje volt, és a szívműtét jól sikerült, természetesen ilyenkor szokás adni az orvosnak is plusz juttatást. És bement ennek az orvosnak az irodájába, és kérdezte tőle, hogy szeretné meghálálni, amit érte tett. Tudta, hogy az orvosoknak egyébként nem majd a fizetésük, mivel tudja meghálálni ezt. És mondta az orvos, hogy nem kell. De ő mégiscsak szeretné. Hát, hogyha annyira szeretné, akkor legyen szíves erre a csekre befizetni. Nekem itt ne adjon semmit. Ezt a történetet talán már mondtam. Á, milyen modern dolog, most már nem a zsebbe megy a készpénz, hanem a számlára megy az utalás, gondolta ez az illető, és aztán elment, hogy majd felteszi a postán azt a bizonyos csekket, amennyit gondolt, annyit írhat rá, szépen rá is írta azt az összeget, amit ő gondolt, és a később nézte meg, hogy hát ez a csekk, ez nem az orvos nevével, vagy valaki más személy nevével fényjelzett csekk, hanem ez egy alapítvány csekke, ami Jézus Krisztus dicsőségét szolgálja. Benne volt a nevében. És elgondolkozott, hogy mi ez? Egy alapítványnak, egy gyülekezetnek ment. Mert az orvos így szolgálta. Abba a gyülekezetbe tartozott, egyébként Cseri Kálmán gyülekezetéről van szó, vagy volt Cseri Kálmán gyülekezetéről szó, ottani gyülekezeti tag, így is lehet szolgálni. Fontos azonban az, hogy ez egyértelműen mutasson Jézus Krisztusra. Mert jótékonykodni mindenki jótékonykodhat. A keresztény ember nem a jótékonyságért jótékonykodik. Nem azért jótékonykodik, mert jótékonykodni jó dolog. Nem azért segít, mert segíteni jó dolog. Úgy egyébként ezt a buddhisták is megteszik, ezt a muzulmánok is megteszik, ezt minden jó érzésű ember megteszi. Fontos azonban, hogy szolgálatunkban egyértelműen mutassunk Jézus Krisztusra. Mert az ő dicsőségére tesz. Nem a magunkéra, nem az egyházéra, hanem Jézus Krisztus testére, Jézus Krisztus dicsőségére. Ez az, ami több. A textusunkban azt mondja a Szentírás, hogy Jézus elment és hirdette az evangéliumot, és gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget. Ez volt az ő munkája, ez volt az ő küldetése. És azt mondjuk, hogy hát ehhez tulajdonképpen nekünk semmi közünk. Ezt Jézus csinálta. Jézusnak volt rá ereje. Jézusnak volt rá szent lelke. Jézusnak volt rá küldetése. Nekem? Nekem van ehhez küldetésem? Van ehhez erőm? Hát itt már beszél az Úr valami aratásról, meg valami munkásságról, de hát most már megint dolgozni kell. Már megint valami munkáról van szó? Valami plusz munkáról? Van egy rossz hírem, meg egy jó. A rossz az, hogy igen. Ez bizony plusz munka. A külső szemlélő azt látja, hogy amellett, hogy dolgozol, amellett, hogy gyereket nevelsz, amellett, hogy család, anya, apa vagy, amellett még egyházban is tevékenykedsz. Hát ez plusz munka. Ez rossz hír. Ez olyan szolgálatszerű. Olyan szolgás dolog, hogy igen, mi szolgálunk. De hát a lelkész szokott szolgálni, ő a szolga, a nagy tiszteletű úr, az Isten szolgája. Ez is olyan ambivalens, kettős. Egyrészt szolga, és aztán mindenki ízlelgesse a szót. Hogy az olyan ledegradáló szó, hogy ő szolga. Slave. Másrészt pedig palástunk van, másrészt pedig mondogatunk dolgokat, és azokat tiszteletben tartják. Hát akkor ez meg valami nagy úrság. Ugye Jézus mondja is, hogy hát egyik szolga se lehet nagyobb az Uránál. Mégis úrság, mert nagy úrnak szolgálunk. És aki nagy úrnak szolgál, az nagy maga is. Mert egyébként mindig mindenki szolgál valaminek vagy valakinek. Aki azt mondja, hogy szabad, az önmagát ámítja. De mégis ez egy olyan plusz szolgálat. Hát nem kell még nekünk, valami, amit a nyakunkra veszünk az élet igája mellett. És akkor jön az ige, ami azt mondja, hogy van egy iga. Vegyétek fel az én igámat, mert az én igám könnyű. Hoppá! Két iga nincs. Nincs az, hogy van egy világi igám, meg van egy egyházi igám. Hogy van egy multinacionális cég igám, meg van egy nagy templomi református egyházközségi igám. Az nincs. Az még mindig csak egy iga. Az még mindig a gonosz igája, a világ igája, az elveszett ember, ahogy itt mondja Jézus, elgyötörtek és elesettek. De a pásztor nélküli juhok, az még mindig csak egy. Ha ez ilyen, akkor baj van. Ő egy igáról beszél, a Krisztusi igáról, és az könnyű. Mert nem véletlenül tanulunk életvezetést, hiszen aki Krisztustól tanulja az élet különböző dolgait, az tudja egyeztetni, annak könnyebben helyére kerülnek a dolgok az életében. Jézus megtanítja, és érdekes módon vezeti az utakat, hogy könnyebb legyen az élet is. A Krisztussal való együttélés, a szolgálat mellett az élet, abban az élet. Nem tudom, hogy érthető-e, amiről gondolkodok. Ráadásul azért ez a szolgálat egy picit más, mert azt mondja János evangéliumában a 15. fejezet 15. versében, könnyű megegyezni, János 15:15. Azt mondja Jézus, hogy nem mondalak többé titeket szolgáknak, hanem barátaimnak mondalak titeket. Aztán van még olyan ige, ami arról beszél, hogy a fiúság lelkét kaptátok. A szolga nem marad a házban örökké. Az örökös, a fiú marad. Krisztusban minket Isten a fiává fogadott. Ez több. Ez barátság. Ez fiúság. És azt mondja, hogy az 1 Péter 2.9-ben, hogy, és itt van a csúcsa az egésznek, hogy választott nemzet, királyi papság vagytok. Választott nemzet, királyi papság. Valami különleges és csodálatos dolog. Ez olyan, mint amikor az embert feldíszítik, az embert megkoronázzák, az embert körbeveszik, megölelgetik, megemelik. Ez olyan, mint amikor az ember hirtelen sötétségből lát valami óriási, csodálatos fényt. És ráadásul azt is mondja az evangélium, hogy hát ott volt az az idő, a Kairosz, amikor Jézus jött, és akkor gyógyított. És akkor azt mondja, hogy ha mustármagnyi hitetek lenne, akkor azt mondanátok ennek a hegynek, hogy emelkedjen fel és ugorjon a tengerbe. Mert láttatok ti dolgokat, láttatok bénát meggyógyulni, láttatok leprást megtisztulni, láttatok tengeren járni engem, láttatok lecsendesíteni a vihart, de mondom nektek, hogy nagyobb dolgokat is fogtok látni. És ha ketten egyetértenek abban, amit kérnek az Istentől, akkor megadja nekik az Úr. Nincsen vége. Nincs az, hogy elment Jézus, és akkor nekünk már nem feladatunk. Semmi. Csak az imádság és a bibliaolvasás és a templomba járás. Jézus elhív, hogy vele együtt járjunk, és az evangéliumot hirdessük. Mert kérdezem én, hogy nincs-e szükség Jézus Krisztusra máshol? Nézzünk körül. Nézzünk körül, vajon nem elveszett ez a világ? Vajon amink van? Ha van, az Istennel való együttélés, a Krisztus jelenléte, annak az öröme, az nem kell másnak. Nem olyan ez az egész világ, ez az egész cegléd, mint amilyen, ha Jézus körülnézném, elképzelem, hogy leül, és akik jönnek hozzá, itt a nagy templom lépcsőjén, és jönnek hozzá az emberek. Mindenhonnan, mindenféle ember, mindenki. Mert tudja, látja, hogy itt valami nagyszerű dolog történik. Ez az ember, ezek az emberek valami nagyszerű dolgot hoztak közénk. És akkor Jézus nézi, és azt mondja a ceglédi népre, hogy megszánta őket, elgyötörtek és elesettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. A juhok pásztor nélkül. Tudjátok, abban az időben a pásztor a juhok előtt ment, és úgy vezette őket a különböző legelőkre és az itatóhoz. A pásztor fontos volt. Ugye az a turista csoport, aki látta Izraelben a juhokat, és mondta közben a turista vezető, hogy hát az izraeli, meg a közel-keleti pásztorok a juhok előtt mennek, és úgy vezetik őket, és láttak egy gyunyáját, amit éppen hajtottak, és akkor hoppá, itt valami nem stimmel, hát most mondták, hogy itt juhokat vezetik, itt meg hajtják. És akkor kinézett a vezető, és mondja, hogy ja, igen, hát őket a vágóhídra hajtják. Testvérek, ebben a világban mindig hajt bennünket valami. Nem veszitek észre? Mi hajtunk, még ez a kifejezés is itt van. Hajtani kell. Hajtsál, mert ha nem hajtol, akkor baj van. És akkor hajtjuk egymást is. Az emberek itt hajtanak, még vasárnap is hajtanak, dolgoznak. Hajtol, hova hajtol? Mi hajt téged? Hol a pásztorod? Hol van az, aki előtted megy, ki után néz, vagy valami hajt, vagy valaki hajt, és hogyha már valaki hajt, elgondolkoztál, hogy hova hajt téged? A vágóhídra. Mert jön a 40-50 éves kori szívinfarktus, agyvérzés, mert agyon hajtjuk magunkat, és az ördög meg röhög a markába. Mert itt is sikerült a pásztorról elterelni a figyelmet. Nem én vagyok a pásztor, én csak lelki pásztor vagyok, de szeretnék én is Jézus után menni, az igazi pásztor után, és szeretném mindenkinek az életében felhívni a figyelmet arra, hogy ha hajtják, akkor elgyötört és elesett, hogyha magunkra ismerünk, akkor vigyázzunk, mert akkor a pásztor nélkül juhok vagyunk. És így szól a tanítványokhoz, amikor látja ezt a tömeget, emberek, tanítványok, figyeljetek oda, hát nézzétek meg, ezek pásztor nélküli juhok, ezeket hajtják. És jön a másik kép, hogy le kéne aratni, ehhez munkás kell. Összekapcsolódik a kettő, és halász, és pásztor, és aratómunkás vagy. Királyi papság, szent nemzet, elhívott munkatárs, elhívott keresztény, Krisztust hirdető, Krisztust megvalló, Krisztust adó ember. Ez lesz a templom építések, a templom kerítés és a gyülekezeti ház építések mellett és között, amire oda kell figyelnünk. Hálát kell adnunk a templomainkért, a gyülekezeti házunkért, a kerítéseinkért. A testvér gyülekezetünkbe eszenybe most adnak hálát ezen a mai vasárnapon azért, hogy a vihar által lesodort tetőt sikerült helyreállítani, és sikerült kitatarozni is a templomot. Ott is folyik a munka. Gondolunk rájuk, mert helyre kell állítani az épületeket is, hogy legyen hova menni a pásztor után. Hogy aztán a pásztor, aki ide hívott, jöjjön velünk, és vigyázzon ránk otthonainkban, munkahelyeinken. És ne legyünk ilyen elesettek, ne legyünk ilyen elgyötörtek, betegek, hanem gyógyítson meg bennünket jelenléte, a Szentlélek jelenléte. Így legyen. Amen. Mindenható Istenünk, Urunk, köszönjük, hogy megmentettél bennünket. Köszönjük, hogy benned megismerhetünk egy új, csodálatos, egészen más világot. Köszönjük, hogy figyelmünk, szemünk erről az egyébként, minthogy teremtettségedben csodálatos volt, de romlandóság alá vettetett a bűnök miatt, ebből a világból a tekintetünk az örökké való új teremtésre szegeződhet. Köszönjük, hogy elhívtál bennünket, megszólítottál, hiszen annyira elveszettek, annyi sok nyomorúságban, annyi sok betegségben, olyan sok fáradtságban elgyötörtek vagyunk. Fiatalok is, idősek is, mind-mind. Sokszor olyan terheket hordozunk, amelyekre emberi erő már nem elég. Kérünk, vedd le rólunk ezeket a terheket. Kérünk, adj tőled kapott igát. Kérünk, add, hogy amit éreztünk és láttunk és tapasztaltunk életünkben, hogy megmentettél bennünket, azt tudjuk továbbadni. Tudjuk elmondani másoknak is. Kérünk, hogy azt a jót, amire te, a te kegyelmedből minket segítettél, hogy van lehetőségünk, van erőnk, van egészségünk, van szánk, szemünk, kezünk, amivel nem csak munkálkodhatunk, hanem egymásért munkálkodhatunk, hogy azt a te dicsőségedre tudjuk fordítani. Urunk, kérünk, tartóztass tőlünk minden gonoszságot, minden erkölcstelenséget, mert mint ilyen, ha ilyen van az életünkben, arra, azzal rád hozunk megbotránkozást. Azzal téged szégyenítünk meg. Téged, aki életedet adtad értünk. Nem lehetünk rosszak. Nem tehetünk rosszat. Urunk, így kérünk, hogy a hitvallás ereje, a Szentlélek erejét növelje hitünkben. Kérünk, hogy buzgóságunk a te dicsőségedre szolgálva mentsen meg sok-sok emberi életet. Hogy sok ember, sok jó figyeljen oda a pásztorra, aki az örök élet forrásához vezet bennünket. Urunk Istenünk, így kérünk, ha most innen kimegyünk, a következő hétre, ahol sok munka, feladat vár ránk, legyél ott velünk. Vezess abban is bennünket. Vezessd a szavainkat, hogy mit mondjunk, amikor kérdőre vonnak bennünket. Amikor csak egyszerű válaszokat kell adnunk, vagy amikor rólad kell beszélnünk. Segítsd a betegeinket, Urunk. A betegség terhe tisztává teszi sokszor a látást. Eltűnnek a földi ködök,
és megjelenik a te dicsőséged. Hadd legyen a terhek, betegség terhe is a te dicsőségedre, és ha úgy akarod, akkor gyógyítsd meg a betegségeket, mert megtudod. Hittel imádkozunk, hogy minden a te dicsőségedre történjék az életünkben. Kérünk a gyászolókat vigasztald, az emlékezőket bátorítsd. Kérünk jelenlétedet a gyermekek életébe, és azok életébe, akik munkában vannak, testvérgyülekezetünk háladó Isten tiszteletén a Szentlélek kenete és áldása legyen. És az eljövendő munkáink és azok a befejezésén is legyen a te áldásod. Mert imádkozunk egyházunkért, népünkért, nemzetünkért, országunkért. Legyen a te áldásod közösségeinken. Amen. Magunk csendességében imádságainkat mondjuk el Urunknak. Amikor a mi Úrunk a Földön járt, így tanított bennünket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy itt a Földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenük vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek népe, semmifelől ne aggódjatok, hanem mindig mindenkor hálaadással tárjátok kéréseiteket az Úr elé. És Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat, az Úr Jézus Krisztusban. Amen.